Elnézést akarok. Igen, ezzel volt egy kis félreértés, és itt elnézést kell. Jövő héttől már tényleg 7:30-kor kezdünk, csak volt, kiütötte, hogy 7 volt, aki is 7:30. De aki 7:30 jön, az se fog nagyon sokan majd, mert mondom, ez most a bevezetéssel fogjuk kezdeni. Szóval bevezetés a kabalába, ez lett volna a 0. óra, és ezt fogjuk most röviden elmondani a mai óra elején, de a mai órának a fő témája már a hit lesz. A hitről fogunk beszélni. Ugye, hogy mi is ez a kabala, ez fontos tisztázni ezelőtt, mielőtt egy kabala kurzusba belekezdünk, pláne ez egy olyan téma, amiről részben sokat lehet hallani, populáris téma, de azt is mindenki sejti, hogy az, amit hitelesen lehet erről hallani, az viszont viszonylag kevés. Ugye azt mindenki tudja, hogy már Madonna is kabalával foglalkozik, de azt mindenki sejti, hogy nem biztos, hogy az az a kabala, ami a leghitelesebb változata ennek. Szóval nagyon populáris lett a kabala, de hogy pontosan mi ez, azt kéne, hogy most egy kicsit tisztázzuk, hogy az alapfogalmakat, alapfogalmak megjelenik. Igen. Én készítek, és akkor, de lehet készíteni amúgy is, igen. Szóval az alapfogalmakat érdemes, hogy tisztázzuk. Ugye szó szerint az a szó, hogy kabala, az annyit jelent, hogy hagyomány, ugye valami abból a szóból, abból az igéből jön, hogy kabel, valamit kapni, ugye, és ez arra utal, hogy a kabalának nagyon erős hagyománya van, az apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre száll tovább. A kabala nem egy könyvnek a neve, vagy címe, hanem egy műfajnak a neve, mégpedig annak a műfajnak, amit ugye legjobban, ha le szeretnénk fordítani magyarra, akkor úgy lehetne lefordítani, hogy misztikus zsidó filozófia. Ez az a műfaj, amiről mi beszélünk. Ugye a zsidóság, a zsidó klasszikus zsidó irodalom, mint például a Talmud, amiről esetleg hallottunk, a különböző tóra, a biblia kommentárok, és így tovább, két nagy csoportra oszthatók. Egyik része ennek a csoportnak az a jogi kérdésekkel foglalkozó klasszikus művek, amelyek, mint például a Talmudnak a nagy része arról beszél, hogy különböző gyakorlati dolgokat hogyan kell csinálni, és ezt hogyan vezethetjük le a Tórából, a Bibliából. Mondjuk a szombatot nézzük, akkor a szombat a 7. nap, ez a pihenés napja, mit jelent pihenni szombaton, milyen munkák tilosak, és ezt honnan tudjuk a Tórából. Vagy vegyünk egy polgárjogi esetet, mondjuk, hogy a házasság hogyan tud létrejönni, és hogyan lehet egy válást intézni. Tehát ezek gyakorlati kérdések. Azonban van a zsidóság meg is egy nagyon fontos másik témaköre, egy másik része, ami a filozófia, ami nem azzal foglalkozik, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem azzal foglalkozik, hogy mi miért van úgy, ahogy van. Mi a jelentősége a 7. napnak, és mi a szimbolikája, és filozófiailag ez mit jelent, és mi a jelentősége a férfinek és a nőnek, és az ő kapcsolatuknak, ha a házasságról van szó. Ami tehát nem arról szól, nem a gyakorlatról szól, hanem a filozófiáról. És így a kabala is végülis egy filozófikus műfaj, ami arról beszél, hogy mi miért van úgy, ahogy van. És itt azt mondom, hogy minden filozófia ezzel foglalkozik, a filozófiák azzal foglalkoznak általában, hogy különböző összefüggéseket keresnek a világ, meg az ember körülvevő dolgok között, és ezt úgy teszik meg, hogy a dolgoknak a mélyére tekintenek, vagy a lelkére próbálnak rátapintani, azt próbálják meg megmagyarázni, ami az első látásra nem érthető, nem tapasztalható, és ezeket próbálják meg értelmezni. Ami különleges a kabalában az, hogy ez meg a nevében, a magyar nevében is beleraktuk, hogy ez egy misztikus filozófia. Ugye a misztika meg a filozófia nem feltétlenül férnek össze egymásra első hallásra, hiszen a filozófia az egy racionális, az egy racionális levezetés. Igen, ezt sajnálom, majd jövő héttől tényleg 7:30-kor kezdjük, és most kezdtük igazából is, hogy sokan nem maradtunk le. Szóval a filozófia az egy racionális érvelésen alapszik mindig. Ugye, amikor valaki filozofál, akkor ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha nem a levegőről beszél, hanem valamilyen racionális érveléssel alátámasztja azt a mondani valóját, amit mondani akar. Ugye, majd mindjárt kis vizet lehozunk, hogy tudják szomjukat oltani. Szóval ez a filozófia. bármilyen filozófiát vegyünk, legyen az egy világi filozófia, vallási filozófia, ez mindig valamilyen értelem, valamilyen racionalitáson alapszik. A misztika, az pedig valamilyen ezoterika, a misztika, azok pedig általában egy kicsit a földtől elrugaszkodott, racionálisan nem mindig túlságosan magyarázható dolgok. Éppen arról szól a misztika, a misztikum, hogy valami, amit nem tudok megmagyarázni, valami, ami egy kicsit, vagy nagyon az értelmemtől távol áll, maximum hiszek benne, vagy ilyesmi. Most hogyan össze ez a kettő, hogy misztikus filozófia? Hát úgy, hogy a kabbalában mind a kettő megvan, és valahogy ez a kettő kiegészíti egymást. A kabbala nem csupán egy racionális érvelésen alapuló értelmezése a dolgoknak, de ez is. És ugyanakkor az alapjaiban ott van nem csak az értelmezés, hanem ott van egyfajta misztikum, ott vannak különböző misztikus bibliai idézetek, gondolatok, fogalmak, amiket aztán racionálisan próbál elmagyarázni a kabbala. Tehát ez valahogy a kettőnek az ötvözete. Egy kicsit olyan, mintha lenne egy misztikum, és azt megpróbálnánk lehozni az értelem szintjére. Ez valahol a kabbalának a lényege. Hogy egy kicsit ezt jobban megértsük, kicsit látni kell, hogy mire is gondolok. Mondjuk vegyünk egy példát, hogy milyen témák vannak a kabbalában, és aztán majd nyilván eljutunk olyan kérdésekhez is, hogy a kabbala, meg a varázslás, meg hasonlók, ez hogy jön össze. De nézzük azt, hogy mondjuk egy kabbalisztikus műben milyen témák merülhetnek föl. Ugye gyakorlatilag minden, ami egy embert körbevesz, és amit egy embert, vagy még konkrétan, hiszen zsidókról szól ez a zsidók írták ezeket a könyveket, ami egy zsidó embert körbevesz és foglalkoztathat. Tehát akkor ezt a következő csoportokra oszthatjuk. Vannak azok a dolgok, amik a világgal, a körülöttünk levő világgal kapcsolatosak, tehát a teremtéssel. Vannak azok a dolgok, amelyek a mi spirituális részünkkel, a lelkünkkel, hogy belülről kifelé haladjak. Vannak azok a dolgok, amelyek a teremtővel, Istennel kapcsolatosak, és aztán vannak azok a dolgok, amelyek ezeket összekötik, és ez nagyjából a Tóra és a Tórának a parancsolatai. Hiszen a Tóra nem más tesz, a Tórának, a Bibliának a parancsolatai azt teszik, hogy ezt a három elemet, az embert és az embernek a lelkét, a világot és Istent alkotja egy egységbe, vagy hozza őket össze. Mondjuk szombaton, amikor pihenek, akkor Isten szava miatt más a kapcsolatom a világ hétköznapi dolgaival, mint a hétköznapon. Tehát ez az interakció van e között a három dolog között. És a kabbala mind a háromban megpróbál egy mélyebb értelmet adni a dolgoknak, és ezáltal még több összefüggésre rámutatni, még jobban elmagyarázni a világnak a dolgait, a lelkem dolgait, Isten dolgait és a Tórának, mind a egyes parancsolatait, mind pedig a történeteit, ugye, mert azok is bőven vannak a Tórában. Egy mélyebb értelmet adni ezeknek, ilyen témák merülhetnek fel a kabbalában. Most veszünk mondjuk egy példát, és ezeket most tényleg nagyon röviden fogom mondani, nem fogom ezt kifejteni, később úgyis majd ezekről lesz bővebben szó. Például a világgal kapcsolatban, a teremtéssel kapcsolatban van egy ilyen alapelve a kabbalának, hogy az a teremtés, ami látszólag ugye a Tórában leírtak szerint egy hatnapos folyamatnak az eredménye, ez a teremtésnek csak a második fázisa. Az első fázisa a teremtésnek az maga a létezés létrehozása. Ugye a teremtés előtt nem létezett semmi, magának a létezés fogalma hiányzott, és ennek a létrehozatala, ez az első pillanata a teremtésnek, és ez az első pillanat, ez az első lépés, ez minden pillanatban ismétlődik. És ezért a kabbala azt mondja, hogy a teremtés az egy folyamatos teremtés. Nem úgy kell értelmezni a teremtést, hogy egyszer Isten megteremtette a világot, és azóta az folyamatosan létezik magától, csak néha egy szükség van Istenre, hogy intézze az időjárás jól legyen, és ne legyenek nagyobb cunamik és hasonló, hanem a teremtés az egy olyan ismétlődő pillanat, mint ahogy az első pillanatban volt. Ugyanúgy, hogy az első pillanatban Isten létrehozta, székeket kellene még. Ugyanúgy, hogy Isten az első pillanatban létrehozta a semmiből a valamit, ugyanígy tett minden egyes pillanatban létrehozza a semmiből a valamit, mert ez a valami egy pillanatra se tudna létezni Isten nélkül. Ez a folyamatos teremtésnek, a semmiből valamiből való teremtésnek a lényege, amit a Kabbala hosszasan magyaráz, és ez egy állandóan visszatérő fogalom. Miért jó az, hogy ezt a Kabbala elmagyarázza? Mire jó az, hogyha én ezt megértem, és ezen gondolkodom? Ez miért jó nekem? Azért jó nekem, mert a kapcsolatom Istennel és a világgal ezek után meg fog változni. Például a teremtővel való kapcsolatom legalább a értelmem szintjén egy közvetlenebb kapcsolat lesz, hiszen azt érzem, hogy tőle nem csak abban az értelmem függök minden pillanatban, hogy ő igazgatja a dolgaimat, hogy legyen munkahelyem, meg a gyerekek egészségesek legyenek, hanem az létezésem, magát a létezésemet minden pillanatban megújítja. És ez már egy sokkal közvetlenebb kapcsolat, egy sokkal nagyobb függőség Istentől, mint hogyha csak az általános köztudatban lévő függőségről beszélünk, arról, hogy úgy képzelem el Istent, mint aki igazgatja a dolgaimat és intézi, hogy a dolgok jól menjenek. Ugyanilyen példákat felhozhatunk gyakorlatilag az összes többi területről is, tehát elmondhatjuk azt is, hogy ugyanezt teszi a Kabbala a Tóra fogalmaival is. Mi eddig beszéltünk a világról, de ugyanígy beszélhetünk a Tóra fogalmáról is. A Tórában a különböző parancsolatoknak a misztikus, filozófiai értelmezése, ami rámutat arra, hogy ezek miért jók, mi van mögöttük, ezek segítenek nekem abban, hogy sokkal nagyobb átérzéssel és hozzám közelebbivé tegyék ezeket a fogalmakat. Hogy mondjuk egy általános példát, mondjuk konkrétan magukról a parancsolatokról, ugye akkor a parancsolatokról minden emberben fölmerül, miért belemennénk a részletekben, minden emberben fölmerül az, hogy miért van ezekre egyáltalán szükség. Ugye mindenki azt fogja mondani, hát ugye azért, mert hogy legyen egy kapcsolat köztem és Isten között. De miért van szükség ilyen leírt parancsolatokra, amivel teli van a Tóra, ugye tudjuk, hogy 613 parancsolat van a Tórában, az élet minden területére van valamilyen szabály, ez miért jó? Miért van ezekre szükség? Nem lenne egyszerűbb esetleg, hogyha mi magunk, mindenki a maga módján közeledne Istenhez. És ezzel is hosszasan foglalkozik a Kabbala, és elmagyarázza, hogy Isten a végtelen, én a véges vagyok, és ezért a hozzávaló közeledésnek a módját csak ő tudja meghatározni, és nem én. Ez olyan, mintha egy kisgyerek szeretne közeledni, egy óvodás gyerek szeretne a kapcsolatot felvenni egy egyetemi tudóssal, az nem fog menni, ha ő kezdeményezi, mert valószínűleg nem fog rájönni, hogy mi az, ami megmelegíti a szívét annak az egyetemi tanárnak, mi az, ami izgatja őt. Nem foglalkozott mondjuk kvantumfizikával, és ezért nem tudja, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog lehet. Nem is tudná fölfogni a kvantumfizikának a lényegét. De ha a tudós kezdi el ezt, és kezdeményezi, és ő az, aki lehajol a kisgyerekhez, és kér tőle valamit, sokszor maga a kisgyerek nem is érti, hogy ez miért jó, de ha megteszi azt a kérést, akkor létrejön közöttük egy kapcsolat. És ezzel magyarázza a Kabbala, hogy miért ennyire fontos az, hogy ez a kapcsolat ez fentről kezdődjön a parancsolatoktól. Most nagyon röviden mondom ezeket a példákat, mert ugye csak a példaként használom őket. Egy harmadik dolog, a harmadik területre is ráléphetünk, a lélek területére. A lélek kapcsán is ugye mindenki már hallott a kabbalisztikus szférákról, ezekről is még sok szó lesz a következő alkalmakkor. Ez is tulajdonképpen ezek a szférák nem más, mint az én lelkemnek a működésének a föltérképezése, az én lelkem föltérképezése, ami jobban megérteti velem a saját magam lelki működését, és megkönnyíti a számomra, hogy más emberekkel, illetve az Istennel való kapcsolatban sokkal tudatosabban alakítsam ezt a kapcsolatot, sokkal tudatosabban menjek keresztül egy önfejlesztésen, egy lelki fejlődésem, hiszen ha nem tudom, hogy miből vagyok, akkor nem is tudok fejlődni. Ez olyan, mint hogyha az ember elmegy súlyzózni a dőterembe, ha nem tanulja úgy egy kicsit meg, hogy az izmok azok hogyan működnek, és melyik izomra hogy lehet ráerősíteni, akkor nem fogja ezt jól csinálni, mert csak úgy találomra fog belekezdeni. Ugyanígy a lélekkel is nem lehet csak úgy találomra, hanem azért föl kell állítani, föl kell építeni egy képet, hogy ez hogyan is néz ki, és mi miért van, hogyan értelmezem saját magamat, akár a saját magam számára is, mert ez sokszor a legnehezebb. És hogyha tovább megyünk, akkor ugyanez megvan Istennél is, ahol az Istennél is valamilyen fajta értelmezést adunk egy Isten képet. Hiszen nem beszélt Istennel való kapcsolatáról, hogyha nincs valamilyen kép arról az Istenről, hogy az milyen az Isten, vagy legalább az, hogy milyen nem. Mert ugye az, hogy Isten milyen, azt nem nagyon tudjuk megfogalmazni, mert ő, hiszen ő a végtelen meg nem lehet megfogalmazni, éppen ezért végtelen. Ha bármit megfogalmazok, akkor a megfogalmazás az mindig az adott dolog véges végeiről, végeivel írja le, hogy mi az a dolog. Ha végtelen nem tudom leírni, de azt le tudom írni, hogy az mi nem. Az is egy valamilyen fajta definíció. És ez is azért szükséges, mert így az Istennel való kapcsolatom tud fejlődni, és már nem egy szakállos bácsit képzelek magam elé, hanem valami egészen más lesz a fejemben. Most egy kicsit persze sarkítok, amikor ezeket a példákat mondom. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez végül is a kabalának a lényege, ezeket a dolgokat egy kicsit megértetni velem, és ebben az értelemben a kabala nem más, mint az én lelki fejlődésemet és az én helyemet a világban egyengeti, segíti, hiszen ezek által egy olyan eszköz kerül a kezembe, amivel a spirituális oldalamat sokkal tudatosabban tudom egyengetni, hiszen mind saját magammal, mind a számomra fontos elemekkel, így a világ, Isten és a Tóra jobban tudom tudatosan irányítani ezeknek a kapcsolatát. Mi ebben a misztika? Hát az a misztika, hogy annak ellenére, hogy a kabala mindent elmagyaráz, vagy legalábbis például a haszid filozófia, ami a kabalának egy még jobban értelmi síkra való helyezése, mégis a kabbalisztikus fogalmak valahogy előre meg vannak határozva. Ezek a szférák, ezeknek a fölépítése, ezt mind kész tény kezeljük, és azokat értelmezzük, és aztán érthetővé válnak. Olyan, mint ahogy a világot sem, a tudós nem, a világot nem fölépíti, az a világ már létezik, ő csak értelmezi azt a világot, és megtalálja közöttük az összefüggéseket. A kabala is abban különbözik a többi filozófiától, hogy nem fölépít valamit, hanem valamit már kész tényként kezel, egy spirituális világot, egy spirituális világrendszert, szintrendszert kész tényként kezel, azt mondja, van ez a szféra, és aztán van ez a szféra, és van azt a szféra, és aztán ezeket elmagyarázza, hogy ez miért van így, de azok a szférák, azok mint kész tényként vannak kezelve. Milyen művekben van kabala? Ugye az alapműve a kabalának, azt lehet mondani, ez két legfontosabb műve, az a Sefer Yetzirah, az alkotás könyve, amiről talán hallottunk. Ez egy elég vékony könyv viszonylag, nagyon ősi nyelvezete van. Ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor valaki egy szót nem fog belőle érteni. Így szóról szóra, teli van számmisztikával, és a különböző dolgok számértékének, mint a héber neveknek vannak, héber betűknek van számértéke, és így a dolgok nevei kiadnak egy bizonyos számot, ebből von le különböző következtetéseket, a hagyomány szerint ezt nem más, mint Ábrahám ősatyánk írta, az bizonyos, hogy ez egy nagyon ősi könyv, már csak a nyelvezetét tekintve is. A másik nagyon fontos könyv az a Zohár, a ragyogás könyve, amit Rabbi Simon Bar Yochai nevű talmudi bölcsnek tulajdonítunk. Ő a Talmudban is többször szerepel, és egy nagyon misztikus ember volt. 13 éven keresztül egy barlangban rejtőzködött a rómaiak elől. Ugye ő abban az időszakban élt, amikor Izraelben már a rómaiak voltak a hatalmon, és hát a Talmudban is mondja, egy nagyon misztikus rabbi, egy nagyon misztikus figura, és neki tulajdonítjuk ezt a könyvet. Az az érdekes ezzel a könyvvel, hogy a napvilágot csak az 1300-as években látta meg. És ezért érdekes, hogy ez az 1300 év alatt ez hol volt. Ez ugye azért ne felejtsük el, hogy nem annyira furcsa, mint hogyha ez ma lenne, hiszen nem volt még nyomda ezekben az időkben, és volt olyan, hogy kézirat több száz évig nem, kéziratról nem tudtak. Mindenesetre ez a Zohár. A Zohár az a Tórának, a Mózes ötkönyvének a különböző fejezeteit veszi végig, és ezekhez ad különböző misztikus történeteket, mondásokat, ezekből is fogom majd idézni, tehát kicsit meg fogunk ezzel ismerkedni. Ezen kívül vannak még más kabbalisztikus művek. Igazából a kabbala fénykora az a 16. században indult el, amikor egy Yitzhak Luria nevű Szváton, Izraelben, a Szentföldön élő rabbi virágoztatta föl ezt a mozgalmat. Ő volt az, aki azt mondta, hogy az a kabala, ami eddig csak a kis beavatottak csoportjának volt az osztályrésze, az most ki kell nyilvánítani, és meg kell ismertetni mindenkivel, mert eljött az ideje, hogy ezt mindenki megismerje. És gyakorlatilag az a kabbalisztikus rendszer, szféra rendszer, stb., amit mi ma ismerünk, meg amiről beszélünk, és amelynek fényében a korábbi műveket is magyarázzuk, ezt a Yitzhak Luria írta le, és általa történik ez. Yitzhak Luriának nem maradt föl közvetlen írása, de a tanítványai által fönnmaradt. Mégis, szóval ők lejegyezték ezeket. Chaim Vital például az egyik legjelentősebb tanítványa. Ezeket a tárgyakat hallottam, az életfája, az életfájának gyümölcse, ezek olyan művek, amik a Yitzhak Luriának a tanításai alapján működnek. És a következő fontos pontja a kabbalának az a haszidizmus megjelenése volt, 18. században, amely a kabbalisztikus tanokat valahogy bevitte a gyakorlati életbe, különböző szokásokkal, és, ami még fontosabb, a filozófia, ami még jobban kifejtette a kabbalisztikus tanokat úgy, hogy ez valóban érthető legyen. Na jó, de akkor miért volt az, hogy ez hosszú ideig csak a beavatottaké volt, és most pedig már mindenki lehet, vagy elindult egy folyamat, hogy mindenki számára, még itt a Károly körúton ülő csoportunk számára is érthetővé és elérhetővé legyen. Ugye, hiszen tudjuk azt, és talán ezt már mi is hallottuk, és lehet, hogy fölmerült bennünk ez a probléma, hogy kabbalát, van olyan mondás, hogy kabbalát nem szabad tanítani a 40 éves kor előtt, és csak négy olyan ember volt, aki belépett a kabbala ligetébe, és mindegyikkel történt valami, az egyik megbolondult, a másik elhagyta a vallást, a harmadik meghalt. De akkor hogy lehet azt mondani, hogy mi mégis tanuljuk, vagy mi változott meg? Egyrészt mi változott meg? Azt lehet mondani, hogy mindig a kedvenc példám erre az, hogy ez olyan, mint a különbség a programozó nyelv és a Word for Windows között, ami a programozó nyelven én most leülnék, és elkezdenék pötyögni, akkor valószínűleg elég hamar elrontanék mindent, mert nem ismerem a kódokat. A Windows az meg szépen számomra érthetővé, még egy egyszerű laikus számomra is hamar belejöhet a használatba. Hát ezt tette a haszid filozófia, először Yitzhak Luria, és aztán a haszid filozófia a kabbalával, hogy ez most már tényleg érthetővé vált, és nem kódokban beszélünk róla. De miért volt ez a változás? Erre két magyarázat is van. Az egyik magyarázat az, hogy a kabbala olyan értékes dolog, aminek csak most jött el az ideje, hogy megnyilvánuljon, két ellentétes okból. Egyrészt azért, mert a nemzedékek egyre süllyednek, és ezért egyre több munícióra van szükség. Úgy értve, hogy az emberek spirituális affinitása egyre süllyed, és ahhoz, hogy mégis legyen valami, szükség van erre a nagy kincsre, hogy ez elérhetővé legyen. Ugyanakkor pedig ugye a hagyomány szerint egyre közeledünk a messiás eljöveteléhez, és a messiás eljövetelkor a kabbalisztikus fogalmak a valóságban is látható és érzékelhető dolgokká lesznek, és ez egy fajta ízlelítő, amit most kapunk, abból, ami majd akkor lesz. Közeledünk a messiáshoz, akkor kapunk belőle egy ízlelítőt. Hát röviden összefoglalva ez az, amit a kabbaláról tudni kell, még nagyon sok minden lesz, ez csak, hogy mégis egy ilyen általános képet kapjunk és el tudjuk helyezni. Most akkor hozzálátunk a mai témánkhoz, és elnézést, általában nem szoktam ilyen sokat egyszerre beszélni, mindig megkérdezem a résztvevőket, hogy mit gondolnak erről arról, csak most ezt ugye be kellett sűrítenünk, de akkor most kérdezem, hogy esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valamilyen kérdés, észrevétel, és a szavát megkérdezem, hogy esetleg egy üvegvizet tudnál hozni poharakkal. Tehát tudom, hogy ez nem szeret beszélni. Körbe kéne nézni, lehet, hogy a konyhában tudom. Jó? Kabbala szó, szó szerint azt jelenti, hogy hagyomány. Lekabel, az kapni. Igen?
Az, hogy említetted, hogy a Sefer Yetzirah az egy nagyon ősi dolog, ugye a hagyomány szerint Ábrahámtól származik, és mondtad, hogy ez abból is látható, hogy nagyon ősi a nyelvezete. Ezzel kapcsolatban kicsit bővebben, tehát hogy mennyire ősi, meg most valami.
Hát most nem tudnám kifejteni ezt részletesen, de ugye azt kell erről tudni, amikor megvizsgálunk egy könyvet, és szeretnénk tudni, hogy mennyi idős ez a könyv, nagyon nehéz, vagy nagyon kemény munka egy ilyen könyvet hamisítani. Azért, és azt úgy eladni, mint mondjuk én írok most egy ilyen könyvet, és azt mondom, hogy hú, ezt Ábrahám írta, ez egy régi könyv. Mert ugye a héber nyelv is valahogy fejlődött. és a különböző kifejezéseket mondjuk észrevesszük a könyvekből, hogy ez csak egy bizonyos időszak után kezdtek el használni, vagy különböző szófordulatokat, nyelvtani dolgokat. És a Széfer Jecirá láthatóan ilyen biblikus, vagy még biblikus korszakot megelőző, elég egyszerű sémákban íródott. Ezt nehéz most, lehet, hogy megy egy külön
alkalom. A Tóra nevéhez hasonlítjuk.
Igen, tegyük ide a
telefonot.
Hogy a Tóra nyelvét hasonlítjuk, akkor...
Akkor láthatunk valami különbség.
Láthatunk, hogy sokkal jóval, még kevésbé gazdag a nyelvezete. Más kérdés még esetleg?
Még egy ilyen kérdés, amit én úgy tudtam, hogy nincs ilyen nagy valami körülött gyöngyiak ez a kérdésnek a tanítása az asztrológiában, a kabbalától, az alkimiából és a mágiából. Tehát, hogy ez szerinted is így van, vagy pedig ez csak egy ilyen...
Én nem tudok, én csak a kabbalához tudok hozzászólni. Ez olyan, mint hogyha én azt mondom, a mágia és a... mi volt még említve? Mágia, asztrológia. Ezeket nem nagyon ismerem, de nem is említeném egy lapon a kabbalával, mert mondom, ez úgy kicsit úgy tűnhet, és ezért hangsúlyoztam, hogy a kabbala az nem ezotéria, az egy misztikus filozófia. A mágia az magyarra lefordítva, hogy bemegyek valahol, és az abrak az abra, bum, és akkor mit tudom, történik valami furcsa. De most egy elnézést, hogy ennyire leegyszerűsítem, lehet, hogy van, akit jobban értek hozzá, de itt a kabbala az alapvetően egy filozófia, sokkal inkább. És akkor, de jó, hogy ezt említettem, mert egy témát azért nem érintettem. És akkor lehet, hogy talán jobban érthető ez. Azért a kabbaláról lehet olyasmit is hallani, hogy valaki, aki kabbalát tanul, az emberfeletti képességekkel fog rendelkezni, vagy hallottunk már csodarabbikról, és hasonlókról.
Mi fog énekelni,
hát ez... Hát erről beszéltünk, ez nem feltétlenül a hiteles formája. Szóval abban az értelemben fordulhat ez elő, hogyha valaki valóban ilyen spirituális dolgokkal foglalkozik, akkor valahogy az ő számára a fizikai világ korlátai kevésbé korlátok. Ugyanúgy, hogy ezt még a saját világi életünkben is megtapasztalhatjuk, hogy olyan ember, aki nagyon földhöz ragadt, és mondjuk a vacsoráján, az éjszakai időtöltésén kívül nem nagyon kóstolt bele ennél magasztosabb élvezetekbe, aznak a számára borzasztó nagy csapás, amíg egy nap kimarad a vacsorája. Azt akarom ezzel kifejezni, hogy az, hogy minket mennyire korlátoz a fizikai világ, abban nyilván szerepet játszik az, hogy ez a világ fizikai, de nem csak az. Nagyon nagy mértékben az is, hogy hogyan tekintünk erre a világra és a világnak a dolgaira, mire tesszük a hangsúlyt, és ennek értelmében azt szokták mondani, a buta ember hamar haragra gerjed, ugye ezt szokták mondani. Miért? Mert nehezen tud fölülkerekedni egy bizonyos korláton. És ezért, ha valami olyat csinálnak, ami nem fér bele ebbe a korlátba, akkor ez megtöri. Egy okos embernek viszont valahogy több eszköze van arra, hogy egy kicsit felülről lássa a dolgokat. Most hasonlóan, hogyha én a világnak, meg a saját magamnak egy kicsit a mélyebb értelmét látom, és a lelkébe látok, akkor kevésbé korlátoznak ezek a dolgok engem. Hát ilyen értelemben a kabbalának van köze a korlátokon való felülkerekedés, ami akár olyasmit is jelent, hogy ránézek valakire, egy csodarabbi ránéz valakire, és sokkal többet lát abban, sokkal többet tud arról az emberről, mint akár mondjuk az ember saját magáról. Mert a test és a test korlátai számára kevésbé korlátok, mint akár annak az embernek, aki saját magát próbálja értelmezni a saját maga számára. De erről is később lesz szó.
Itt a négy ősi beavatásról volt szó, tehát ő is közé tartozik a kampon, amit próbál közében mondani, és ebben te is említetted a beavatott, tehát csak egy beavatási forma, mert a beavatott, akkor te is beszéltél, és tehát ez volt a kérdés, ami, tehát ha már a fizikai világról beszélünk, gondolom én a szférákról, ahogy beszéltél, hát ezt egy földhöz ragadt ember nehezen úgy gondolom, tehát a négy ősi beavatás egyik a kambala is.
Aha, jó, én nem mondom ezt, így ezt a fogalmat, ezt a mondást nem ismerem, nem hallottam. Lehet, hogy ez így van. Jó, akkor lássunk neki a mai témánknak. És a mai témának az a címe, hogy a hit. Ugye nagyon gyakran lehet hallani, régen ez nem volt ennyire. Ez azt lehet mondani, hogy egy elég új találmány, kb. 150 éves, hogy valaki azt mondja, hogy én nem hiszek. De, sőt, ma már ezt meg tudod az, hogy de jó lenne, ha én hinni tudnék, vagy ha én hihetnék. De jó neked, hogy te hívő vagy, de én nem vagyok hívő. Ez egy gyakran így elhangzik. És az ember tényleg elgondolkodik azon, hogy ha valaki hisz, mondjuk, azt mondja, miben hisz, ez még egy kérdés, de ha valaki hisz mondjuk Istenben, ez egy beleszületett adottság, a neveltetésének a kérdése, vagy tulajdonképpen mitől függ az, hogy valaki hisz vagy sem. Egyáltalán mondhatom-e azt, tényleg valóban igaz-e az, hogy föl lehet osztani az embereket két csoportra, azok, akik hisznek, és azok, akik nem. Emlékszem, amikor én a zsidósággal aktívabban kezdtem foglalkozni, nem vallásos családban nőttem föl, akkor az ateista, kommunista családban nevelkedett, és édesapám azt mondta, hogy hát kisfiam, ez a hit, ez egy jó dolog, ez a gyengéknek jó, akiknek szükségük van egy ilyen megerősítésre, ez ennek a típusú ateista propagandának vagy világnézetnek a része, hogy a hit az egyrészt azok hisznek, akik valahogy ilyenek, és ezek az emberek általában gyengék, akiknek kell valamilyen megerősítés van, megfoghatatlan, amiben mindig bízhatnak, ehhez képest az erős embereknek nincs szüksége a hitre, mert azok a saját lábukon is megállnak. És egy kicsit gúnyosan mondtam ezt el. De hogy tényleg, hogy van ez a hit dolog? Hogy ez a hit, ez egy adottság, vagy ezt esetleg lehet fejleszteni, hogy valaki nem hisz, és aztán egyszer csak elkezd hinni. Ha mondjuk egy csodát lát, akkor elkezd majd hinni. Vagy lehet, hogy a nem hívő ember a csodát sem fogja csodának nézni, a hívő meg a nem csodát is csodának fogja. Vagy elképzelhet, hogy valaki elkezd gondolkodni, és arra jut, hogy mégis van Isten, hogy logikusabb az, hogy van Isten. És akkor elkezd hinni, vagy másképp is fölteszem a kérdést. Az, hogy van-e Isten, az a logika kérdése, hogy logikus az, hogy van Isten, vagy nem logikus az, hogy van Isten, vagy kinek ez logikusabb, kinek az logikusabb, vagy az, hogy van-e Isten, vagy sem, ennek semmi köze a racionalitáshoz, ez csupán a hit kérdése. Van, aki hisz benne, van, aki nem hisz benne. Mit gondoltok erről a kérdésről, amíg én iszok egy kicsit? Azért fontos ezt megvitatni, mert ez egy alap ahhoz, hogy elkezdjünk arra beszélni, hogy mi is az a hit.
Konkrétan mi a kérdés?
Hát most sok kérdést elmondtam, de mindegyik.
Most
mindenképp
külön kérdés választani, és azt szerintem jó volt, hogy ezt fölvezetett, hogy ez kis világon belőle, hogy a hitnek nyilvánvalóan van egy érzelmi gondolata, és van egy értelmi. És hogy most valakinél ez kialakul, vagy egyetlen hívőnek lehessen nevezni, ez most az értelmi oldalról megközelítve töltött előtele a munícióval, vagy eleve van egy belső adottsága, hogy vonzódik spirituális dolgok felé. Uh-huh. Én például úgy vagyok, hogy én úgy gondolom, hogy hatalmas titkokat szállom, hogy belülről jövő. Tehát én úgy érzem, hogy szóval engem soha nem lehetne meggyőzni arról, hogy nincs valami a láthatón túl. Uh-huh. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy mondjam, most már értelmi alapon is meg vagyok győződve arról, de nyilvánvalóan, mint fiatalok voltam, akkor nem feltétlenül az értelmi dominált ebben, hanem az, hogy van egy ilyen belső adottságon, amit én értéknek tartok, és vitatkozva a kommunista bácsikkal, néminkkel, azt tudom mondani, hogy ha a legerősebb embereket keresik, akkor valószínűleg a hívőköz fogod megtalálni. Tehát nem az ideológiai alapon feltöltődött emberek közben, az se baj, hogyha valaki...
Szóval azt mondod röviden, hogy a hitnek van egy érzelmi oldala, ami egy ilyen veleszületett, vagy neveltetésből származó, de lehet egy racionális alapja, és hogy valaki rájön, hogy racionálisan, logikusan fog van.
De azt mondom, hogy véleményed abban, hogy előfordulhat az, hogy valaki egyszerűen értelmi alapon vitatkozik ezzel az egész kérdéssel, vagy pusztán értelmi alapon nem igazából lehet valaki kívülnek nevezni. Uh-huh. Ezt is el tudom képzelni. Tehát ahhoz azért kell egy adottság.
Hát az azért is kérdés, mert hogyha értelmi alapon működne a hit, akkor miért nevezünk hitnek? Ő megértette, hogy van Isten, és nem hiszi, hogy van Isten, akkor miért Isten hitnek nevezzük, és miért nem Isten értésének?
Például volt egy furcsa dolog, bocs, hogy közben rágott, de mindenképpen zsidóság és zsidóteno. A Ben Gurionról láttam most egy dokumentumfilmet, és nekem nagyon furcsa volt, és nem is volt meggyőző, az a része, hogy Ben Gurion időskorára volt egy tekintélyes, és egy nyilvánvalóan nem akárkiről beszélünk. Ő, mondjuk lehet, hogy csak csatornosan jól hangzott, amit ő mondott, de nagyon vallásos lett. Visszavonult, nagyon vallásos lett, tehát ebben az egész fiatalságát, vagy a politikai tevékenységét nem ezt hatotta át, de egy idősebb korban valahogy magába ragadta, és azt mondta, hogy ő hogy nem hinne, amikor még Einstein is hisz. Tehát volt valaki, akit értelmi képességének fogva nagyon tiszteletre méltónak tartott, de én úgy gondolom, hogy ez nem egy elhatározás kérdés, hogy ha Einstein, akkor is meghalt.
Hát igazából azt kérdezte az András, hogy mi a kérdés. A kérdés valahol az, hogy egyrészt a hitnek és a racionalitásnak a kapcsolata, a másik kérdés pedig az, tehát hogy mennyi szerepe van az értelemnek a hitünkben, és a másik oldalról megfogalmazva pedig mennyi szerepe van ennek a hitünkben az adottságainknak, a velünk született érzelmi adottságainknak. Ez igazából a kérdés.
Én azt gondolom erről, hogy az adottságainknak ehhez nincsen semmi köze, véleményem szerint. Sokkal inkább azt gondolom, hogy itt az előbb, amit elmondtál, ezt a példát, én ezt a nevet nem hallottam, úgyhogy biztos egy ilyenes műveltségemből fakad. De azt mondjuk, hogy ha valaki elvonul hosszú évekre, és abból azt a következtetést mondja le, hogy ha Einstein bíz benne, akkor ő is hinni fog, akkor nagyon-nagyon unatkozhatott abban a sok évben, amit elvonással töltött. De én erről azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az a megismerés. Tehát egy dolog, amivel az ember valamilyen készítés alapján elkezd foglalkozni, és akkor a hosszú időn keresztül foglalkozni.
És akkor megismeri Istent?
Hát Isten magát nem ismeri, mert Istennek különböző aspektusait ismeri.
Aha. Mert ugye ez is egy kérdés, hogy racionális úton el lehet jutni az Isten hithez, akkor, ahogy az előbb is mondtam, mi szükség a hitre egyrészt, másrészt Isten meg lehet érteni? Akkor miben Isten ő? Tehát ez is egy kérdés. Van egy szép történet, már egy kicsit lehet, hogy a kérdés előtt kellett volna ezt elmondani, ezt a történetet. Egyszer találkozott egy rabbi egy vallástalan zsidóval, és azt mondta neki, hogy nem akar elmondani egy imát, föltekerni a tfilint, az imaszíjat. És azt mondta neki, hogy ne arra, hogy a rabbi, de én nem hiszek Istenben. És azt mondta neki, hogy hát ez nem probléma, én sem hiszek Istenben. Miránt csodálkozva nézett rá ez a zsidó, hogy hát hogy a rabbi nem hisz Istenben, hát milyen képmutató akkor, hogy a rabbi azt mondja, hát rabbi, hát hogy lehet, hogy nem hiszel Istenben. Neki, abban az Istenben, amilyen te nem hiszel, abban én sem hiszek. És ez egy fontos dolog. Ugye először is, mielőtt elkezdünk arról beszélni, hogy hiszek vagy nem hiszek, az emberek többsége, aki úgy döntött, hogy ő nem hisz, ahogy te is mondtad, általában nagyon felületesen érinti ezt a kérdést. Persze ez a hívőkről is ezt el lehet mondani, hogy az emberek valahogy olyan családba születtek, hogy ők nem hisznek, vagy valahogy úgy alakul, de igazán nem lehet azt mondani, hogy elmélyedtek a kérdésben. És ez miért fontos? Mert ha én úgy képzelem el Istent, mint az előbb említett szakállas bácsi az égben, aki ül egy bottal a kezében, de ennek lehetnek kevésbé durva formájú is, de mégis elég földhöz ragadt formái, akkor persze, hogy egy bizonyos értelmi szint után azt mondom, hogy hát ez nem, ebben én nem hiszek. De ha megismerem azt, hogy nem az az Isten, nem erről az Istenről, nem erről az Isten képről beszélek, amikor Istenről van szó, és elmélyülök a témában, akkor lehet, hogy ez a dolog ez már nem lesz annyira kézenfekvő. Hát az biztos, hogy én legalábbis ezt tapasztalom, hogy az emberek többsége ezt a kérdést, ezt kéztényként kezeli, és azt gondolja, hogy hát vagy ő már ezzel foglalkozott, de valami nagyon felületes szinten, vagy azt gondolja, hát én nem vagyok hívő, te meg hívő vagy. És tényleg az emberek többsége ezt általában nem, ha van is benne készítés érzen, elgondolkodjon, nagyon hamar megáll a gondolkodásban, és nem, ez nem egy aktív dolog. Hát nagyon sok mindenben, nagyon sok időt és energiát belefektetünk az életben. A legegyszerűbb dolgoktól kezdve, hogy mit tudom én, levigyük a kutyát sétálni, vagy hogy meglegyen a betelő falatunk, de, és hogy valamilyen emberi kapcsolatokat alakítsunk ki, de ezzel valahogy nem foglalkozunk. És ha foglalkozunk is, nagyon nehéz ezzel úgy foglalkozni, tehát az emberek egy idő után feladják, vagy nem is nagyon. Tehát ez egy fontos dolog, hogy mielőtt egyáltalán nem is nagyon lehet arról beszélni az emberek többségén, hogy ő nem hisz azért, mert ő ezt érzelmi alapon csinálja, vagy mert végig gondolt és eljutott, hogy nem hisz. Mert nem, ezt most nem az emberek degradálása miatt mondom, egyszerűen az a tapasztalat, hogy az emberek többsége nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, csak akkor általában, hogyha valami történik az életben, ami hirtelen megrendíti az ő egész világát, és akkor ez valahogy erősebben a gondolkodásra készteti. De általában a dolgok normál menetében ezzel nem nagyon szoktak foglalkozni. Emlékszem, amilyen 10 éves voltam, és nagyon bekerültem ebbe a témába, és nagyon foglalkoztatott így a kabala, vagy a filozófia, és az erről való elmélkedés, és akkor mindig, amikor hazajártam, akkor a barátaimmal beszélgettem erről, akik ugye nem voltak vallásosak, és gyakran előfordult, hogy beszélgettünk ebben a témában, teljesen racionális érvelésekkel, ilyen 10 éves fiúk, és egy idő után azt mondták, hogy tudod mit, hagyjuk ezt a témát, mert ez engem annyira nem érdekel. Mert egy idő után elfogynak a racionális érvek. Nyilván nem azért, mert feltétlenül az egyik racionálisabb, a másik nem, hanem azért, mert az emberek itt nem nagyon, a mi modern világban nem nagyon foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ha foglalkoznának is, nem nagyon vannak meg az eszközeik és az iránymutatás. Ez egy fontos dolog ezt lefektetni, hogy ugyanúgy, ahogy más dolgokat is ápolunk, mondjuk senki nem várja el, hogy magától kialakuljon egy jó párkapcsolata, az csak a mesékben van, hogy jön a nagy lovag, és akkor most örök a első látás, a szerelem is az örökké megmarad. Mindenki tudja, hogy ebbe ezt mondjuk egy házasságba be kell fektetni igen komoly erőfeszítésekkel, és ez nem jön magától. De valahogy ezzel a Istennel, vagy a spiritualitással való kapcsolatunkban ezt nem. Úgy gondoljuk, hogy ez magától kéne, ugye? És ha nem jön magától, akkor valószínűleg nincsen. Hát ez egy fontos dolog. De akkor kiosztanék itt egy, minden órán szoktunk ugye egy ilyen forrás oldalt nézni, amiben különböző idézeteket veszünk, amik lényegesek az előadásunk menetének a szempontjából. De csak, na most akkor itt meg elfogyott, úgyhogy akkor én kérek vissza egyet, és akkor... Szóval tudjuk azt, hogy van 613 parancsolat. Ez a Biblia 613 parancsolata. Itt vannak hétköznapi dolgokra vonatkozó dolgok, hogy mondjuk, ahogy mondtam, hogy kell a szombatot tartani, a pihenőnap, mit ehetek, mit nem ehetek, kivel házasodhatok, és ezt hogyan kell csinálni. A Tóra, a Mózes 5 könyve, az teli van ezekkel a dolgokkal, és ha összeszámoljuk ezeket, akkor 613 fog kijönni. Vannak azonban nem ilyen egyszerű dolgok, például az is benne van, hogy ne légy bálványimádó. A 10 parancsolatnak a másik parancsolata, hogy ne légy bálványimádó. Mi a 10 parancsolatnak az első parancsolata? Valaki esetleg emlékezik? Emlékszik? Én vagyok. Igen, itt is van a lapon, köszönjük szépen. Én vagyok az örökkéval, te Istened, kivezettelek Egyiptom országából. Majd folytatja, ne legyenek idegen isteneid színem előtt. Tehát az első parancsolat a 10-ből, azt mondhatjuk, hogy az egy istenhit, vagy az istenhit. És ez egy nagy kérdés, hogy ezt a mondatot mi ezt hogyan értelmezzük. Ez egy parancsolat? Olvassuk el a következő idézetet, azt mondja, kötelesek vagyunk abban hinni, hogy a világnak egyetlen Istene van, aki létrehozott minden létezőt, az ő hatalmánál és az ő akaratánál fogva jött létre minden, ami van, mindaz, ami volt, és mindaz, ami lesz az idők végezetéig. És hogy ő hozott ki bennünket Egyiptomból, és ő adta nekünk a Tórát. A Sefer HaChinuch, aki egy középkori zsidó filozófus, jogász volt, aki összegyűjtötte az összes parancsolatot, és kifejtette őket, így fogalmazza meg az első bekezdésében, hogy hogyan kell ezt az egy mondatot értelmeznünk. Tehát ő azt mondja, hogy igen, ez egy parancs. Van egy olyan parancs, hogy higgyél Istenben, aki megteremtette a világot, ami volt, van és lesz. Most a Maimonides, akiről lehet, hogy már hallottunk, ugyancsak egy középkori észben filozófus, de középkori zsidó filozófus, ő is azt mondja, hogy amikor felsorolja a 613 parancsolatot, akkor bele lesz ilyen, a 613-ban lesz az egyisten hitet. A kérdés az, hogy na, hát mi a kérdés? Mondjátok ti inkább a kérdés, mert látom.
Hát, hogy lehet erőszakkal hinni?
Hogy lehet erőszakkal hinni? Ez a kérdés, hogy inkább másképp fogalmazok, hogy de ugyanez a kérdés. Hogy lehet megparancsolni a hitet? Egyrészt, ha valaki nem hisz, akkor hogyan? Ha ráparancsolok, hogy higgyen, akkor hinni fog? Ez az első kérdés. A másik meg, ha nem hisz, akkor ki parancsol neki? Ugye a parancs, minden parancsnak előfeltétele az, hogy minden parancsnak előfeltétele az, hogy valaki, van valaki, akiről hiszem, hogy egy Isten, és ő parancsolja ezeket a parancsokat. Ha én nem hiszem, hogy te létezel, akkor nem parancsolsz nekem semmit. Most az abszurd, hogy te megparancsolod nekem, hogy higgyek abban, hogy te vagy. Mert ha nem hiszem, hogy vagy, akkor nincs mit parancsolnod. Mégis a többsége ezeknek a úgynevezett kodifikátoroknak, akik a Biblia parancsait sorrendben vagy összegyűjtötték, mégis azt mondják, hogy ez egy parancsolat. És ez egyik nyilván az egyik legfontosabb parancsolat. Sőt, akkor ugye azt is mondhatjuk, hogy hát ez a közbeszédben is így van, hiszen senkitől még nem hallottuk, hogy 9 parancsolat. Hogy a Tórának a 9 parancsolata az milyen fontos. Hogy a két kőtáblán ott van a 9 parancsolat. Pedig, hogyha ezt nem veszem parancsolatnak, akkor csak 9-ről beszélhetek, és nem 10-ről. Tehát a közbeszéd... Az rendben van, de hogy mondjam, hát azt el lehetne fogadni, hogy ez egy kijelentés, hogy én vagyok. Most már, ha hiszel bennem, akkor mondom a további parancsolatokat. És azok, akik hisznek, azok azt mondják, hogy igen, akkor voltak a további parancsok, volt az a további 9. De ha ezt is de így lenne logikus. De nem, azt nem mondhatom, hogy ez egy parancsolat, ez sokkal inkább egy kijelentés. Én bemutatkozom, jó napot kívánok, Isten vagyok, és most ezt várom tőletek. Isten vagyok, aki kivezetett titeket Egyiptomból, meg mindent csinál.
De ez Mózesnek szólt.
Nem, ez az egész...
Mózes
legyen szólt, hanem Mózes, hogy egyre szólt. Nem. A Tóra leírása szerint ezt a mondatot, meg a következőt a zsidó nép egyenesen Istentől hallotta. De mégis mindegy, hogy most ki hallotta, hogy ilyen összességében a tartalmát tekintve ez nem úgy tűnik, hogy ez egy parancsolat lehetne. Mert... Most, és tényleg mindenki fölteszi a kérdést, vagy sokan fölteszik a kérdést, hogy hát hogy lehet az, hogy ezt parancsolatnak értelmezzük, amikor parancsolatot nem lehet meg. A hitet nem lehet megparancsolni. Hát ugye a kérdés kettős, ha nincs, akiben higgyek, akkor ki parancsolta, másik meg, hogy hát hogy lehet meg nem parancsolni, hogy higgyek, hogyha nem hiszek. Most de nyilván föltűnik még egy érdekesség ebben a mondatban, hogy amikor Isten bemutatkozik ebben az első mondatban, vagy parancsolatban, akkor azt mondja, én vagyok az örökké Isten, aki kivezettelek Egyiptom országából. Most képzeljük el, hogy ott áll ez a zsidó nép, és Isten bemutatkozik nekik, ugye a leírás szerint ezt mondom, Isten, közvetlenül az égi hangtól hallják, akkor mi lenne logikusabb, hogy hogyan mutatkozzon be?
Csak valami közmény kellett neki.
Az igaz, de mondjuk mondhatott volna nagyobb dolgot is.
Én mondjuk az örökké, aki megteremtettem a világot.
Aki megteremtettem a világot. Nagyobb. Jó, lehet azt mondani, hogy ráismeri. Te vagy az, aki ezeket egyiptomiakkal elbánt, és ti is csalva. Jó, mert te jó fej vagy, köszönjük szépen, örülök, te vagy az. Jó, de mégis inkább azt kell, hogy mondjuk, hogy valami a nagy dolgot akart mondani, Isten mondhatta volna azt, én vagyok az örökké való, aki megteremtettem a világot. Miért azt mondja, hogy én vagyok az örökké való, aki kivezetem? Ezt mondom. Persze, lehet így is magyarázni, elfogadom, de mégis van helye a kérdésnek, hogy miért ezt mondja, és miért nem azt,
hogy valami bálványba higgyenek, nehogy azt gondolják.
Igen, valami... sokkal általánosabb és sokkal átfogóbb lenne, hogyha azt mondaná, hogy én vagyok, aki megteremtette a világot.
De ez a zsidó népnek szól, és a
rendben, de ez nem egy ráismerés, hogy sziasztok, én vagyok az, ugye megismertek, mert emlékeztek, hogy itt volt egy-két dolog, meg kijöttetek most Egyiptomból. Ez evidens, hát ők nap mint nap ez az Isten ott csodákkal megjelent abban az elmúlt egy évben, amióta elkezdett az egyiptomiás. Inkább ő itt most definiálja önmagát.
Hát jó, de én szerintem, ami az kiváltja, amit most láthatok, hogy én vagyok a mindenség teremtője, abban azt mondta, hogy én vagyok az örökkévaló.
Ne, az már nincs benne. Én vagyok az örökkévaló, aki örökké létezett, és minden, a világnak, jó, a világ is létezett mindig. De ez nincs benne, ezt te hozzá költötted.
Az örökkévalóban most is ezt értjük.
Nem.
A mindenható.
Nem. Az örökkévaló, az szó az azt jelenti, aki örökké létezett, van, volt és lesz. De nincs benne, hogy ő teremtette a világot.
Mindentől lesz átadni.
Hogy?
Az örökké valóságában ez is benne, hogy mindentől lejön.
Miért? 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 Most csak filozófiailag nézzük, nincs benne. Szeván, most én mit tanítottam, azt hagyjuk, mert most a kérdésnél tartok, ne a válasznál. De ne a válasz...
Én ellenomban a bemutatkozásra félemélye szerint. Az egyik kell egy általános, amikor az emberiség számára fedi föl magát, én vagyok az örökkévaló. Ez bármennyi esetében egy bemutatkozás, egy megnyilatkozás. Ellenben, amikor azt mondja, hogy Egyiptom országából kivezettelek, ez már azoknak szólt, akik személyesen ebben érintve vannak, értem. Hogy fölemelni magamhoz, hogy én most veled...
Igen, az a baj, hogy te azt gondolod, hogy azt mondja, hogy én vagyok az örökké, az benne vagy, hogy ő teremtett a világot. Szerintem nincs benne, de most nem fogunk erről vitát nyitni. Bárhogy is legyen, a kérdés, az kérdés, hogy logikusnak tűnik, hogy legalább azt is, legalább azt is vegye bele, hogy én vagyok, aki megteremtette a világot, hogyha be akar mutatkozni.
De bocs, akkor hogy kérdezem? Akkor miért van benne a
györkévaló? Várjál, de Szeván, most még egy kérdésnél tartunk, minél érthető lesz a válasz. Hogy?
Akkor elég lenne, hogy mondani, hogy vagyok a te Isten.
Ha most akarod, hogy fölvegyük ezt a vitapontot, semmi probléma. Azt mondhatnám, hogy az örökkévaló nem jelenti még azt, hogy ő a teremtő, és benne, hogy én vagyok az örökkévaló, mindig voltam, vagyok és leszek. Ez a bemutatkozásnak a része. Még mindig hiányzik az onnan, hogy ő teremtette a világot, mert attól még, hogy valami örökké volt, van és lesz, nem, abból nem következik, hogy ő a teremtő.
Ha abból nem, akkor a te Istenedből már következik.
Miért?
Mert az Istenben már benne van az, hogy ő teremtő.
De miért lenne benne? Az Istenben nincs benne.
Mert így határozott
meg. Most már így határozott meg, de most Isten bemutatkozik nekem. Te ne határozzál meg semmit róla, amíg nem mutatkozott be. Szóval, hogy te róla meghatározol valami, ez meg bemutatkozott. Ő most bemutatkozik, akkor a bemutatkozásban mégis bele kéne menni. Ha én most bemutatkozom neked, akkor nem hagynék lyukakat, mert te majd ezt úgyis úgy fogod értelmezni. Mindent elmondok magamról, amit én fontosnak tartok. Elmondom magamról, hogy én vagyok az örökkévaló, te Isten, aki kivezettelek Egyiptomban, emlékszel, tiéd vagyok, mert én vigyáztam rád és vezettelek ki, de mellesleg én teremtettem a világot is.
De
ezt is hozzám kötöm.
Nem előzmény nélkül mutatkozol vetesen. Így sem előzmény nélkül. Ennek a népnek
oké, okay. Kár a kérdésről most, mert úgyis lesz egy válasz, akkor kár a...
Tehát a... De én nem azt mondtam, hogy én vagyok az, aki bevezette legényítomra.
Jó kérdés. Mert ennek gondolom, hogy a kivezetteleknek nagyobb jelentősége, vagy egy nagyobb örömhír, hogy kivezettelek. Igen. Sok mindent mondhatott volna, ebbe egyetértek. Felsorolhatott volna egy ezer dolgot, hogy én vagyok, aki özönvizet hoztam a világra, meg én vagyok, aki itt intézem a természet dolgait. Sok mindent mondhatott volna. A kérdés az, hogy miért éppen ezt választotta ki, és nem egy olyan általános dolgot, amiben minden benne lett volna. Most erre a kérdésre a Yitzhak Abarbanel, egy másik középkori zsidó filozófus azt a választ adja, hogy valóban, és ez megválaszolja az előző kérdésünket is, valóban, az Isten hitet megparancsolni nem kell, és nem is lehet. Mert ha valaki nem hisz, akkor nincs az a, nincs aki parancsoljon, és ha nem hisz, akkor nem is lehet megparancsolni, hogy higgyen, mert ezt nem lehet erőszakkal. Tehát ahhoz, hogy a parancsolatokat elfogadj, hogy legyen, vagy vannak, legyenek parancsolatok, alap, axióm vagy kiinduló pont, hogy hiszek. Hiszek Istenben. Ez a parancsolat, amikor Isten megparancsol, amit parancsolatnak, mégis parancsolatnak értelmezünk, hogy én vagyok az örökké, és hirdetek Egyiptomban, ez már nem arról szól, hogy van Isten, mert az egy alap dolog. Azok után, hogy te már tudod, vagy hiszed, hogy van Isten, én most bemutatkozom neked, és egy nagyon fontos dolgot mondok el, azt mondom el neked, hogy én milyen vagyok, mert rendben van az, hogy te hiszel, de nem mindegy, hogy miben hiszel. Az, hogy te hiszel, az egy emberi adottságod, mert hiszel, mert benned van ez a képesség, hogy higgyél. De ez, ettől még nem mindegy, hogy miben hiszel. Még ha azt mondod, hogy hiszel Istenben, akkor sem mindegy, hogy miben hiszel. És ő a Yitzhak Abarbanel azt mondja, hogy azért mondja Isten azt, hogy én vagyok az örökkévaló, aki kivezettelek Egyiptomban, mert azt akarja ezzel hangsúlyozni, hogy valahol igaza van a Szevánnak, hogy az Isten fogalmában az alap, hogy benne van a teremtés, hiszen ettől az ember, amikor elkezdi Istent keresni, akkor ez igazán innen indul el, azt mondja, hogy van itt egy világ, ez nem lehet önmagától, kell, hogy legyen mögötte valami. És így jut el Istenhez, tehát ez valahol egy alap, ebben igazad van, ezt mondja ő is. Viszont az már nem alap, hogy ez az Isten pillanatról pillanatra részt vesz a természet dolgaiban. Mert van olyan filozófiai értelmezése is Istennek, amikor azt mondja, hogy Isten megteremtette a világot, és ezt a világot magára hagyta. Beállította a természet rendjét, és ez pörög, ez megy magától. Amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok az örök, aki kivezetnek Egyiptom országából, ezzel azt hangsúlyozza, hogy én vagyok az az Isten, aki, hogy Isten olyan Isten, aki aktívan részt vesz a természet dolgaiban. Aki aktívan részt vesz a világ történéseiben. És ezt hangsúlyozza akkor, amikor azt mondja, hogy én vagyok az örök, aki kivezettelek Egyiptom országából. Ezért fontos az egy kivezetés Egyiptom országából, mert ott Isten aktívan részt vett egy történelmi esemény, láthatóan aktívan részt vett egy történelmi esemény megformálásában, és egy népet kivezetette Egyiptomból, és ezzel Isten azt hangsúlyozza, ugyanúgy, ahogy ott is, én mindig itt vagyok a természetben, én mindig, minden pillanatban itt vagyok, és egy pillanat nélkül sem tudna a világ nélkülem létezni. És ezért azt mondja, ez a parancsolata az egyisten hitnek, nem az, hogy higgyél, mert azt tényleg nem lehet megcsinálni. Azok után, hogy te már hiszel, azok után megparancsolom neked, hogy hogyan higgyél. Szóval, hogy milyen típusú istenképed legyen. Ez az istenképed legyen olyan, mint az az Isten, aki nélkül a világ egy pillanatra se tudna létezni. Most, igen?
Én úgy érzem egyébként ebből, hogy erre, amit utaltál, hogy erre a pillanatnyiságra, tehát erre a minden pillanatban való hatásra, még az is utal, hogy a te Isten. Tehát, hogy éppen vele vagyok, és ez történés, ez egy adott
olyan hatás. Nem Ádámnak az Isten, akit megteremtett meg?
Nem,
ez is egy aktív dolog. Most ez egy fontos dolog, tehát akkor ezek szerint egy kicsit most definiáltuk, hogy a hit, mint parancsolat, az már a hitnek a mikéntjéről szól, és nem magáról a hitről, mert magát a hitet azt valóban nem lehet megparancsolni. De akkor most menjünk egy kicsit tovább, és próbáljuk meg definiálni, hogy tulajdonképpen mi is a hit, és akkor így visszatérünk az óránk elején föltett kérdésre, hogy a hit és a racionalitás, stb. Ezek hogyan, a hit és az ész, ezek hogyan kapcsolódnak, lehet-e hitet szerezni, vagy ha valaki nem hisz, akkor tud-e ezen változtatni. A nemzedékünk egyik legnagyobb zsidó szellemi vezetője, legnagyobb rabbia, a Lubavitchi Rebbe, aki 1994-ben hunyt el, egy hihetetlen nagy lángész volt, és hihetetlen nagy tudásra rendelkezett mind spirituális, mind a világi dolgok terén. Ugye azon túl, hogy nagyon nagy tudású rabbi volt, három egyetemen is tanult, egy nagyon hihetetlen lángész volt. De ugyanakkor valahogy volt benne valami különleges, ami általában ezeknél a lángészeknél nincs meg. Azt írta róla egyszer egy izraeli újságíró, amikor hazatért egy New Yorkból a Rebbe-nél látogatásnál, és ugye a Rebbe Izraelben is nagyon népszerű volt és ismerték, hogy jártam egy jiddise mámé, egy embernél, aki úgy ért, mint Einstein, és úgy hisz, mint egy jiddise mámé. A jiddise mámé, az a jiddisül, európai zsidók nyelven az a zsidó anya, vagy a zsidó mama, aki általában egy olyan személyiséget szoktunk így leírni, aki nagyon nagyszívű, teli érzelemmel, az ész az nem mondjuk feltétlenül az erős oldala, de érzel gondoskodás, érzelem, teli hittel, fohásszal, stb. Azt mondja, láttam egy embert, aki egyszerre volt Einstein, és egyszerre egy jiddise mámé. Mire gondolt itt? És akkor leírja, hogy ott ült a Rebének a előadásán, ugye Fábrengenen, és ebben a legbonyolultabb és legmélyebb kérdésekről beszélt órákon keresztül, amit tényleg az emberek meg kellett erőltetni az agyát, hogy koncentrálni és értse, hogy követni tudja a Rebe gondolatmenetét. És ezeknek a beszédeknek a végén mindig a Rebe teljesen őszinte hittel, valahogy mindig összekapcsolta ezt a hitével, és azt mondta, hogy és akkor nagyon reméljük, hogy mindezeknek a eddig elhangzottaknak a kapcsán, hogy a messiás még ma el fog jönni, még addig, míg mi itt ülünk, és együtt vagyunk, eljön a messiás, és a felhők hátán Jeruzsálembe megyünk. Szóval hirtelen nem értettem, hogy fér ez a két dolog össze. Mint hogyha az előbb Einstein beszélt volna, és most pedig egy jiddise máma mondaná el a szíve kívánságát. Szóval mi a különlegesebben? Az, hogy általában, és itt jutunk el a racionalitásra, hitnek a kérdésére, általában azt figyelhetjük meg, hogy most Einstein, stb. Ez nem egy jó példa erre, de általában azt figyeljük meg, hogy valakiben minél több szerepet kap a racionális gondolkodás, általában annál kevesebb szerepet kap a hit. Nézzünk meg mondjuk egy gyereket, egy gyerek borzasztó sok mindenben hisz. Nagyon könnyen el lehet hitetni vele dolgokat. Legkülönbözőbb dolgot elhiszik a gyereke. Meg semmilyen racionális alapjuk nincsen. És ahogy növekednek és egyre többet tanulnak a szüleiktől, az iskolából, az élettől, egyre több tapasztalatot szereznek, és egyre jobban tudnak összefüggéseket látni, és racionálisan gondolkodni, és fejlődik az eszük és a gondolkodásuk, annál kevesebb dolgot hisznek el. Azt látjuk, hogy valahogy a racionalitás és a hit, az valahogy, nem azt mondom, hogy nem férnek össze, de nem egy síkon mozognak, sőt, valahol egy kicsit, mint hogyha ellentétek is lennének. Minél butább valaki, annál könnyebben lehet vele elhitetni dolgokat, és most nem csak az Isten hitről beszélek, úgy általában a hitről. Minél okosabb valaki, és minél több tudása van, annál nehezebb vele bármit is elhitetni. De ha megnézzük a különböző társadalmakat is, mondjuk egy zulu társadalomban, sokkal primitívebb dolgokat is elhisznek, és sokkal inkább a hit síkján mozognak, mint egy fejlett nyugati társadalomban, ahol az észnek és a racionális gondolkodásnak nagyon nagy szerepe van, legalábbis elvileg a társadalom vezető körében. Ez fontos, és a tanulás fontos, és stb. Stb. Ez nem véletlen. Valószínűleg azért, mert valahogy ez a két dolog, ez nem fér össze. Persze összefér, mert a nevén is látjuk, hogy összefér, de még nem értjük, hogy hogy fér össze. Látszólag az emberek többségénél ez egy ellentét. Azt mondta, hogy egy gyerek elkezd növekedni, az elején még mindent elhisz, és ahogy növekszik, és egyre több tudást gyűjt össze, annál inkább leveti magáról a különböző hiteket, és hiedelmeket, és tévhiteket, és aztán mi történik? Ez belül egy egyetemi hallgató, elmélyed a természettudományokban, és teljesen elveszti a hitét. Tegyük föl, feltétlenül teljesen elkezd, hogy vesz a hitét, inkább úgy mondom. Elérhető-e az a szint, hogy most már ő mindent ért? Hát valószínűleg nem. Mert ugye ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy neki már nincs miben hinnie, hogy már nem tudja sehova se alkalmazni az ő hitét, ehhez az szükséges, hogy ő már mindent értsen. Hiszen hol van szükség a hitre? Hol lesz valamiből hit és nem értelem? Ott, ahol már valamit nem értek. De amit értek, ezt mondtam akkor, amikor arról beszéltük, hogy Isten meg lehet érteni, akkor mi szükség az Isten hitre, akkor Isten megértéséről beszélünk. Erről van szó. Ha az ember valamit megért, akkor ott már nincs szerepe a hitnek, mert ő azt már érti. Én nem hiszek abban, hanem én tudom azt. Vagy megértem azt. Ha minél kevésebb dolgot tudok és értek, annál több dologban hiszek. Én csak hiszem, hogy mit tudom én, a különböző, hogy a... Na. Én csak hiszem azt, hogy holnap majd föl fog kelni a nap, mert még nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy ez egy természetes folyamat, ami nagyon logikusan működik. És még mondhat még ezer példát. Minél több tudást összegyűjtök, annál kevesebb terepet kap a hitem, úgy mondjam, annál kevesebb dolgban kell majd hinnem, mert annál több dolgot megértettem, és amikor már valamit megértettem, ott már nincs szükség a hitre. Nem csak, hogy nincs szükség, ott a hit nem kap teret, mert ott már egy másfajta kapcsolatom van azzal a dologgal. Nem, hogy tegyük a veled való kapcsolatomat, mondjuk. Én elindul egy kapcsolatot, én hiszem azt, hogy te egy jó ember vagy. Meg hiszem azt, hogy erős vagy. Meg hiszem azt, hogy okos vagy. Elkezdek megismerni, a megismerés az ötletlen a szinonimája a megértésnek. Most már tudlak, én nem hiszlek, én tudlak. Én tudom most már azt, hogy te tényleg nagyon okos vagy. Ezt már nem kell hinnem, hogy te okos vagy, én ezt most már tudom. A veled való beszélgetésekből én már tudom, hogy te okos vagy, és ez már egy tapasztalat. Ez itt már nem azt, hogy semmi értelme azt, hogy ezt hiszem, mert sokkal erősebb dolog azt mondani, hogy én ezt tudom. Itt már nincs szerepe a hitemnek. És ugyanígy az, hogy mondjuk, hogy te erős vagy, ezt is most már én már ezt tudom, mert láttam, hogy erős vagy, ezt már nem kell hinnem. Ugyanígy a világ összes dolgával, minden, ami körülvesz, minél több dolgot megértek, annál kevesebb dolgokban kell hinnem. Akkor ezek szerint elképzelhető-e az, hogy egyszer eljön egy pillanat, amikor mindent megértek. És annyira megértettem mindent, hogy most már nincs szükség a hitre. A hitnek már sehol semmi szerepe, mert már mindent értesz. Szerintetek?
Szerintem egy szint fölött megint csak jön a hit, mert én csak a dogmatikusokra, meg mondjuk az orvosokra gondolok, tehát ők is tapasztalnak dolgokat, de valamit meg föl nem tudnak fogni, hogy mitől lehet.
Igen.
Tehát,
tehát látjuk azt, hogy a nagyon okos emberek is, meg mint Einstein, azok is.
Ami előtt, ahogy mondtad róla, hát neki is vagy elütött, amit mond, ha beszélgetsz vele, vagy amit mond, te is megtapasztalod, hogy valóban úgy van, ahogy ő mondja. Tehát azért
hát Eiferről beszélünk. Amíg ő csak mondja, addig csak hiszem. Azt mondta, hogy ő okos. Ezt elhiszem, vagy nem hiszem el? De hogyha már beszélgettünk, és megtapasztaltam az ő, láttam, hogy milyen összefüggéseket lát, és milyen szépen tudja ezeket elmondani, most már megtapasztaltam, hogy okos, ezt már nem kell hinnem, ezt már tudom. Nem is tudom hinni, mert ezt most már én tudom, én ismerem őt, igen? Csak röviden szerelem.
Szóval én arra gondolom, hogy amit elmondtál, annak végülis az a lényeg, én legalábbis így gondolom, hogy van egyszer a hit, és van egyszer az emberben, ugyanis szerintem a hit is egy meglévő tulajdonság, a hitre valóban. Uh-huh. És ugyanolyan erős hajlan, majdnem ugyan erős hajlan, aki jelez, még erősebb talán, természetes emberi tulajdonság, a kíváncsiság és a képek. És ez a kettő, ez mindig tulajdonképpen versenyez egymással előkezés.
Nagyon jó, erre vissza fogunk térni mindjárt, mert én sem akarok kiugrani.
Még valaki? Azt mondtad, hogy még egy pillanatra, az ember, mikor fejlődik vagy egy gyerek, akkor nem feltétlenül oda jutunk, hogy mikor mondod, hogy a tudás bizonyítja a hitet. Én arra gondolok, hogy valahogy úgy van, hogy szocializálva az egész oktatás és minden, hogy eleve ezt erősíti benned a kételyt és a kíváncsiságot is az, hogy mindenre van magyarázat. Tehát az ember, én azt látom, hogy például a legnagyobb tudósokra jellemző az, hogy megmarad bennük valami gyermeki. És nagyon kevesebb.
Jó, mondom, erre vissza fogunk térni, mert ezt én is ki akarom fejteni. Még valaki esetleg? Valami gondolatot erről? Ennyit is most nem engedek olyan hosszabb, mindent szeretném, hogy mondjátok, csak tömörben, mert az idő... Nem, az nem baj, csak hogy mert hogy az idő kicsit szorít minket most már, hogy végig tudjuk vinni. De azért, ha valaki bátran, nem szoktak le ennyire szigorú lenni, elnézést kéne. Azt most úgy látom, hogy azért mindenki, aki hozzászólt, azt mondta, hogy ez nem nagyon valószínű, hogy valaki eljusson egy olyan szintről, hogy mindent megértsen. Én is azt gondolom, hogy ez nem lehetséges. Két oknál foglalása. Egyszerűen akkor az ember véges. Hát, ha egyáltalán az idejét nézzük, akkor véges, és ez egy fizikai képtelenség, hogy mindenhez olyan szinten tudjon hozzányúlni, hogy mindent megértsen. Ugye, mennyire keresik a tudósok ugye, azt a megoldást, hogy mindenre választ ad. De hát ez nincs meg, és az ember nem tud tényleg mindenhez olyan mélyen hozzányúlni. Sőt, azt látjuk, hogy minél több a tudomány, minél tágabb a tudomány, tényleg egyre több dolgot értünk, ugyanakkor annál több kérdés van, és annál kevesebb dolgot is értünk. És hogy ezt kicsit másképp határozza meg, nagyon jó volt, amit a Szeván mondott. Azt mondta, hogy az ember elkezd tanulni, mi a tanulásnak a lényege. Ha abból indulnék ki, hogy mindent megértek, vagy mindent meg lehet érteni, akkor semmi nem hajtana engem a tanulásra. Meg a további dolgok megértése. A tanulásnak lényege az, hogy az ész is elismeri azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem értek. És éppen valahol ez hajtja a kíváncsiságomat, hogy azokat is megértsem. De ez soha nem fog megállni. Mindig az az észben benne van, hogy ez egy alap axiómája az eszem működésének, hogy elismerem azt, hogy vannak dolgok, amiket nem értek. És azért, mert ez soha nem áll meg, és ez még mindig, bármilyen szinten lelek, mindig bennem lesz, éppen ez fog késztetni arra, hogy minél több dolgot megértsek. És látjuk is, ahogy mondtad, hogy olyan emberek is, akik nagyon sokat tanulnak, mindig bennük van, hogy ezt azért nem értem. Persze vannak, akik ezt úgy fejezik ki, emlékszem, amikor megint csak az édesapámmal utalják, amikor ilyen tizenéves koromban sokat vitatkoztam vele ezekről a kérdésekről, azt mondta, hogy igen, még nem értjük. De majd eljön a nagy kérdés, amit még nem értünk igazából, ami engem foglalkoztat, a világ létezésének a kérdése. Azt, ugye, hogy rendben van, hogy volt Big Bang, meg volt ősroppanás, de igazából nincs meg, hogy ez az egész, nincs egy végső válasz, mert mindig valahogy elő, mindig csak valahogy egy kicsit odébb toljuk a választ, de nincs meg a végső válasz. De ezt még nem értjük, de majd meg fogjuk érteni. Most én azt gondolom, hogy nem, ez az emberi ész része, hogy vannak dolgok, amiket én Maga az ész elismeri, hogy, hogy vannak dolgok, amiket nem fogok megérteni. Az ész, amely mindig a racionális gondolkodáson alapján működik, maga is elismeri, hogy, hogy mindig lesznek dolgok, amik az én eszem fölött vannak. Ezek szerint bármilyen szintre kerüljek, a hitemnek mindig lehet szerepe. Mindig tudom alkalmazni, ahogy a Szevá mondta, ezt a képességemet, a hit képességét, tulajdonságát, mert lesz miben hinnem. Sose fog elfogyni azt, ami, sose fog elfogyni az, amiben majd hinnem kell, és ami, mert hogy most már mindent megértettem. Ez nem fog megkövetkezni, mindig marad olyan, amiben hihetek. Jó, hogy ezt megbeszéltük, majd mindjárt még egy témát megbeszélünk, és akkor az egész kép össze fog állni szerintem a végére. Most föltennék egy kérdést, amit az elején is föltettünk. Kérdésem az volt, hogy azt mondtuk, hogy az emberek általában azt szokták mondani, hogy Istenben hiszünk. Még ez körülbelül egy ilyen 10 perces befejezünk, csak már gondolom, hogy fáradtak, mert itt vagyunk egy ideje. Az emberek azt szokták mondani, hogy általában Istenben hiszek. Mondhatom én azt, hogy Istent értem? Ez valahogy nem hangzik jól. Érteni Istent? Ez most egy elég nagy paradoxon, most ezt gondoljuk végig. Ha azt mondom, hogy Istent értem, akkor ő nem Isten. Mert akkor mitől Isten? Ahogy ezt megbeszéltük, hogy Istennek alapja az, hogy végtelen, akkor nem lehet. Nyissuk esetleg ki az ablakot egy kicsit?
Nem, ha azt mondom, hogy Isten...
Ha azt mondom, hogy Istent értem, akkor ez már nem Isten. Hát ezt nem nagyon mondhatom, hogy Istent értem. Pillanat. De ha meg azt mondom, hogy Istent nem értem, és az értelemnek semmi köze Istenhez, akkor milyen annyiféle istenkép van? A zulu, vagy a sámánista, mit tudom, milyen istenképtől, a mohamedán isten, vagy keresztény istenképen, egészen a zsidó. Akkor hogyan döntöm, hogy melyik istenben hiszek? Csak az alapján, hogy hol neveltek föl, ennek nem sok logikája van. Ha az értelmemet nem használhatom Istennel kapcsolatban, akkor mi alapján döntök, hogy miben hiszek? Csak ugye véletlen, hogy na, találgassunk, ez most jó lesz. Ez ilyen rulett játék. Orosz rulett. Megpörgetjük, és akkor amelyik kijön. Azt sem tűnik túl logikusnak. Akkor most ez nem teljesen világos, hogy hol nem is értem én ezt az Istent, mert nem érthetem én, de ugyanakkor valahogy mégis az értelmemnek van valami kapcsolata vele. Ez egy kérdés, most nem válok válaszra. Most menjünk vissza egy kicsit az előtt említett témához. Mi is az a hit? Válasszuk külön a hitnek a tárgyát és a hitnek a képességét. Nézzük meg egy ember életében. Azt mondtuk, hogy egy gyerek is hisz. Mondjuk a gyerek hisz abban, hogy mit tudom én, vannak tündérek, vagy jön a télapó, vagy valami ilyesmi. Ez is egy hit. Aztán fejlődik, és ezek után már nem, egy idő után nem, ezt már nem hiszi el. De azt elhiszi, hogy mit tudom én, valami bonyolultabb dolgot elhisz. Aztán azt is megérti, vagy megérti, hogy ez nem úgy van, vagy megérti, hogy tényleg úgy van, csak fölfogja. És aztán egy magasabb rendű dolgban hisz. Az ő hite változott? Igen, bizonyos értelemben igen. A hitének a tárgya, az amiben hisz, az változott. De a hitének a képessége, hogy képes hinni, az nem változott, az ugyanannak az embernek a képessége. Ugyanis vegyünk egy másik dolgot, a szeretet. Hogy gyerek voltam, akkor a Jancsikát szerettem, utána elváltak útjaink, és az iskolában már más barátaim voltak, és már más embereket szerettem, és hogy növekedtem, ezt a szeretetet, ezt mindig másokkal gyakoroltam. Ez vannak persze fix pontok, de mindig másokkal gyakoroltam. Akkor változott a szeretetem? A szeretet képesség vagy tulajdonsága nem, de a tárgya a szeretetemnek az igen nyilvánvalóan mindig más lépett a helyébe. És ezt elmondhatom minden emberi képességről, az értelemről is el lehet mondani, hogy először egyszerű dolgokat értettem meg, aztán bonyolultabbakat, aztán ilyet, olyat, amolyat. Az a képesség az maximum fejlődött, de ugyanaz a képesség maradt, hiszen látjuk, hogy egy általában például azt, hogy valakinek milyen értelmi képességei vannak, ezen nem nagyon is változik az életben. Egy gyerekről már egész kiskorában lehet látni, hogy jó, nem akarom szólni, hogy buta vagy okos, de hogy jó értelmi képességekkel jelenik, hamar fölfogja a dolgokat, vagy nem, jó az emlékező tehetsége, vagy nem, és ezeket nem nagyon lehet fejleszteni. De ugyanígy az érzelmi szinten is, egy egészen kisbabáról is lehet már látni, hogy milyen érzelem, mindegyik, minden emberben megvan minden képesség. De hogy melyik képesség kerül túl, hogy ez a gyerek ez egy nyugodt, szeretettel teli, inkább ilyen szív, vagy egy nagyon morcos, inkább egy más típusú emberi tulajdonság jön ki belőle. Ez már gyerekkorban megvan, és ezen sem nagyon lehet változtatni. Persze lehet finomítani, meg az ember úrrá tud lenni magát, de nem nagyon tud ezen, nem tudja megváltoztatni önmagát. És ugyanez ez meg ebbe a nagy csokorba, amiben beletartozik az értelem, az különböző érzelmek, ebben ott van a hit is, ha tetszik, ha nem. Ugyanúgy, hogy senkiről az égvilágon nem lehet azt mondani, hogy ő nem tud szeretni. Benne nincs meg szeretet. Nincsen. De jó neked, hogy te tudsz szeretni, én nem tudok szeretni. Mert mindenki tud szeretni, kérdés másrészt, hogy mit szeret. Mert van, aki gyakrabban alkalmaz ezt a szeretet dolgot, meg van, aki csak borzalmasan ritkán. De az mindenkiben megvan. És lehet ezt azért egy kicsit azért fejleszteni, lehet, mert ha gyakran fogom alkalmazni, akkor egy kicsit fogok majd változni. De alapvetően mindegyik mindenkiben megvan. Senki nem persze, valaki olyan buta, hogy ebben semmi ész nincsen. Tök buta. Semmit nem tud megérteni, olyan sincsen. Valamit mindenki meg tud érteni. Csak a különbség, a képesség a különbsége. És ugyanúgy, ahogy ez mindenkiben megvan, és ahogy nem feltételezzük azt, hogy egy kisgyerek még tud hinni, de egy felnőtt már nem. Ugyanúgy, ahogy nem, hogy egy kisgyerek még tud szeretni, de egy felnőtt már nem. Persze, lehet, hogy kevésbé, meg lehet, de az a képesség még ott van, kérdés, hogy mennyire nyomja el magába, vagy mennyire hagyja, hogy az kimutatkozom, hogy egyáltalán kinyilatkoztas őt sem. Más kérdés, hogy miben hisz az ember. De az már egy részletkérdés, abban az értelemben, hogy ugyanúgy, ahogy részletkérdés, hogy kit szeretnek, hogy kit utálnak, hogy mit ért meg. De a képesség maga, az megvan. De akkor mi a különbség a hit képessége és az értelem képessége között? Mind a kettő egy valakivel vagy valamivel való kapcsolatot fejez ki. Ugyanúgy, hogy az érzelmek, a szeretet, a gyűlölet, az undor, azok is valamilyen kapcsolatot fejeznek ki. Valakivel vagy valamivel való kapcsolatomat. Ugyanez a helyzet a hittel is. Én, megint nem akarok személyeskedni, visszatérni a te példáthoz, veled sok síkon tudom a kapcsolatomat fejleszteni. Például az is egy kapcsolat, amikor megértettem belőled valamit. Gondolkodtam egy kollégámon, és megértettem, hogy ő miért ilyen. Ez egy kapcsolat. Az is kapcsolat, amikor szeretlek. Meg az is, ha valakit, nagy Isten, nem szeretek. Az is egy típusú kapcsolat. És ugyanígy van a hittel is, amikor hiszem azt, nem tudom, de hiszem, hogy van benned valami, amit még nem tapasztaltam meg, de hiszem, hogy ez ott van. Tehát én egy valamivel sok síkon tudok kapcsolódni. És ezt nem szabad, nem lehet ezeket keverni. Mindegyik megvan, de ne keveredjünk meg, hogy melyik. Az is, ahogy ez így van egy másik emberrel, ugyanígy van Istennel is. Az Istennel való kapcsolat, ami sokrétű. Lehet sokrétű. Tudom Istent érteni, valameddig el tudok menni a megértésben. Tudom Istent szeretni, vagy tudok morcos lenni vele kapcsolatban, mert ugyanazokat az emberi képességeimet, amit más emberekkel kapcsolatban megvannak, az Istennel való kapcsolatomban is megvan. Hiszen ezt a kapcsolatot én fejlesztem. És ugyanúgy, hogy egy másik emberrel fejlesztem, ugyanúgy fejlesztem vele is. Tehát akkor van itt egy egész tára az én képességeimnek, és ebbe a tárba benne van a hit is. Az más kérdés, hogy ezt a hitet, ennek a hitnek hagyok-e teret, vagy sem? Ugye a szeretetnek hagyok-e teret, vagy sem? Én elnyomhatom magamban, és egy nagyon kemény ember leszek, aki soha nem szeret. De az a képesség mindig ott lesz bennem, és lehet, hogy valamikor elő fog jönni. Egy gyenge pillanatomban előjön, hogy én azért tudok szeretni. Ugyanúgy, ahogy a legtöbb embernél, és azért néha-néha előjön, azt mondja, hú, a sors úgy hozta. Nem azt mondja, hogy Isten, azt mondja, a sors úgy hozta. Előjön az, hogy vannak dolgok, amiben ő hisz, nem tudja megmagyarázni, de ő hiszi, hogy van benne valami. És ez egy nagyon fontos dolog. És valahol itt akkor megkapjuk a választ a kérdésünkre. Istent valamennyire muszáj, hogy értsen. Mert ha egyáltalán nem értem, csak hiszem, akkor a legnagyobb baromságokat is el fogom róla hinni. Ha én szeretném ezt a kapcsolatomat Istennel kifejleszteni, akkor muszáj, hogy vele kapcsolatban azért gondolkodjak róla. Na jó, de hogy tudom Istent megérteni? Meg tudom érteni Istent? Hát ugyanúgy, ahogy nem tudok egy másik embert teljesen megérteni, én nem hiába töltök el 30 évet valaki mellett, és már nagyon jól ismerem, mégis lehet, hogy lesznek vele kapcsolatban meglepetéseim időnként, nem számítok valamire, valami előjön belőle, amit eddig nem volt. Pláne, hogy így van ez Istennel, aki végtelen. De attól még, hogy ő végtelen, az nem azt jelenti, hogy egyáltalán vele kapcsolatban semmit nem tudok meghatározni. Persze, meg tudok határozni dolgokat, például azokat a dolgokat, amelyekkel ő megmutatkozik felém. De ott marad még ezen felül a végtelen. Ott marad még valami végtelen, amit nem fogok megérteni. S hiába értek meg egyre többet, mivel a végtelen végtelen mindig fog maradni végtelen, amiben csak hinni tudok majd. De mondom, ez még egy másik emberrel való kapcsolatban is így van, hogy meg tudok belőle érteni dolgokat, és lehet, hogy mondok dolgokat, amit csak hiszek róla. És egy másik embernél azért lehet, hogy idő után eljut, hogy elszint, hogy teljesen megértsen. Nem valószínű, mert az ember még saját magát sem tudja teljesen megérteni, de ha ez egy másik embernél így van, akkor a végtelennél biztos, hogy így van. És ezért csomó mindent meg fogok érteni Istenről. Minél jobban fejlesztem a minél többet gondolkodok arról, hogy mi is az a végtelen, és mi a végesnek és a végtelennek a kapcsolata egymással. És ezzel minél többet meditálok, és filozofálok, és próbálom megérteni a racionális gondolkodás által, annál magasabb szint lesz az, amit már csak hiszek. Fejlődni fog az Isten képen, mint a gyerektől megyünk fölfelé, nem adjunk az a gyerek istenkép szintre, a szakállas bácsi, de azt megértem, hogy ő nem szakállas bácsi, azt már megértettem. Ha valamit megértettem róla, megértettem, hogy ő mi nem. Akkor már egyre jobban tisztul a kép, de ez még nem azt jelenti, hogy nincs mit hinnem vele kapcsolatban. Hogy mondjak egy konkrét példát, és befejezem, és utána jöhetem kérdések. Meg egy konkrét példát. Én megértem mondjuk azt, hogy Isten, most nem fogjuk az egészet végigvezetni, de hogy megértem azt, hogy Isten az jó. Mert logikus, hogy Isten az jó, most nem fog belemenni, ez egy külön téma egyszer. És megértem azt, hogy logikus az, hogy azok a dolgok is, amelyek, úgy általánosságban, amelyek rossz dolgok, amik velem történnek, ezek is Istentől származnak. Mert nem mondhatom, hogy máshonnan jön, mert ha máshonnan jön, akkor Isten egyetlenségét kérdezem meg. De konkrétan akkor, amikor az a rossz dolog velem megtörténik, én nem tudom, én nem értem, hogy az hogy jó, maximum hiszem, hogy az hogy jó. Akkor hiába vagyok én nagyon okos, és hiába értem Istennel kapcsolatban azt, hogy a rosszban is ott van a jó, amikor konkrétan velem megtörténik, szükség van a hitemre, hiszem azt, hogy ez jó. Nem tudom neked elmagyarázni, hogy miért jó. Lehet, hogy eljön egy nap, amikor majd el tudom magyarázni, mert látom, majd 5 évvel visszatekintek, és azt mondom, hogy hoppá, az, amire azt hittem, hogy rossz, most már tudom, hogy jó. De nem is biztos, hogy ez el fog következni. Tehát szükség lesz a legokosabb embernek is, aki nagyon sokat ért Istenről, annak is szükség lesz majd a hitére. Tehát az Istennel való kapcsolatomban több pólus van, ott van az értelem, és ott van a hit, és mind a kettőre szükség van. Talmud azt mondja, nézzétek meg itt az utolsó idézet, a tolvaj a lopás előtt mindig az örökkévalót hívja. És ugye ez is furcsa dolog. A tolvaj olyasmit csinál, ami nem igazán egyezik az örökkévaló akaratával és elvárásaival, mégis, amikor miért betörni, azt mondja, Istenem, de most az egyszer segíts meg, és ne legyen itt semmi gond, csináljon végig ezt. Hogy lehet az, hogy a tolvajlás közben vagy előtt Istenhez fohászkodik? Azért, mert van itt még egy dolog. Miért fontos ez a kettő? Az értelem is, meg a hit is. A hit az valahogy egy sokkal kevésbé, az nem egy értelem. Az valami sokkal általánosabb, vagy felettem járó valami. Én hiszem, de ennek valahogy nem mindig van rám konkrét kimenetele. Nem mindig van valamilyen kézzelfogható hatása az én életvitelemre, a hitemnek. Ha valamit értek, vagy még inkább valamit érzek, annak már sokkal inkább. És ezért nagyon sokszor, hogy én hiszek, de ezt csinálok mindenféle, ami nem egyezik a hitemmel. Mert a hit az valahogy egy ilyen, nem, valahogy csak fölöttem jár egy fél méterrel. Nem. Ezért a tolvaj hisz Istenben, de ezt még nem tette valahogy az életének a részévé. Mert az értelmet és az érzelmet kizárta ebből a kérdésből. Csak a hitnél marad. Ezért nagyon fontos mind a kettő. Majd a következő alkalmakon részletesebben fogunk beszélni a 10 féláról, az emberi lélekben van. És látni fogjuk azt, hogy a kabbala fölvázolja az emberi léleknek a alkotó elemeit, és azt mondja, hogy minden emberben van 10 szféra, van 3 értelmi szint és 7 érzelmi szint. Az értelemben és az érzelem nagy csoportjaira osztja az emberi tulajdonságokat, az emberi lélek alkotó elemeit. És van még egy dolog, amit a Kabbala mond, hogy van az úgynevezett keter, a korona, mint ami az ember fején van. Nem az emberben, az ember fején. És ez a 11. emberi tulajdonság, és ez a hit. Ezt szoktuk a hitnek nevezni. Miért? Egyrészt, ez nincs benne a 10-ben, mert valahogy ez nem része azoknak az alkotó elemeknek, amelyek valóban formálják az életemet nap mint nap. Ez valahogy egy kicsit fölöttem van, nem annyira kézzelfogható. És a másik, ezért nem véletlen, hogy az értelem fölött ábrázoljuk, mert ezek azok a dolgok, azokban a dolgokban hiszek, amelyekkel kapcsolatban nincsenek érzelmeim, vagy nincsenek, nem tudom őket megérteni. És ez akár egy dologban is lehet, hogy egy dolognak bizonyos részét megértem, meg vannak érzelmeimvel kapcsolatban, más részeivel kapcsolatban, mert itt csak hinni tudok. Igen. Ennyit akartam. Igen.
Azt, hogy említetted azt, hogy a hitnek a fejleszthetőségeket, hogy egyáltalán lehet-e fejleszteni. De erről nem beszéltünk.
Hogyne? Ezek szerint lehet fejleszteni. Mert ugyanúgy, hogy az értelmemet fejlesztem. Az első dolog, mielőtt belemennék, hogy mi az értelem, mi a hit, önmagában az, hogy foglalkozni a témával. Nem várni azt, hogy ez magától menjen. Ha pedig már foglalkozom a témával, akkor ugyanúgy, ahogy fejleszteni tudom az értelmemet, egyre több mindent értek meg, és egyre bonyolultabb dolgokhoz tudok hozzákezdeni, hogy megértsem őket, hasonló módon ezzel együtt tud fejlődni a hitem. Hogy azért, mert már... Itt próbálom. Mondjuk térjünk vissza megint a veled való kapcsolatra. Én minél kevésbé ismerlek, annál nagyobb szerepet kap a veled kapcsolatos hitem, hogy én hiszem, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Minél több, és ez egy kicsit azt is magában hordozza, hogy a veled való kapcsolat nem áll azért annyira biztos lábokon. Minél több dolgot értek veled kapcsolatban, annál erősebb lesz a veled kapcsolatos, a veled való kapcsolatom. Mert annál kevesebb dolgot kell, hogy elhiggyek rólad. Most veled a legerősebb dolog...
Minél kevesebbet tudok Istenről, annál jobban hiszek benne?
Nem, várjál. Veled kapcsolatban nem vittem még végig. Veled kapcsolatban azt, akkor erre azt mondanád, hogy jó, akkor megértek vele, akkor lesz a legerősebb a kapcsolat, ha mindent értek róla. De az a különbség, hogy benned nincs ott a végtelen. Istenben viszont ott van. És a Isten végtelenjével én nem tudok az értelem, nem, ha bármennyire akarok, soha nem fogok tudni az értelemségen.
Ez rendben van, csak tehát ott van az, hogy Istenben csak egy icipicit tudok értelemmel, Istenhez csak kicsit tudok értelemmel viszonyulni.
Istenhez képest, de magamhoz nagyobb, képest nem.
Nagyobb részt hittel tudok. De ugye hitből annyi van, amennyi. Azt mondod, hogy mindenkiben megvan minden, tehát mondjuk mindenkiben ott van a hitnek a sziklája esetleg, vagy a csillája. Csak hogyan lehet azt fejleszteni?
Igen, csak az veled kapcsolatban is. Ha én nem tudok rólad semmit, akkor az a, vagy keveset, akkor amit hiszek rólad, az a hit nem annyira erősít. Minél többet tudok rólad, és az alátámasztja azt, amit én hiszek rólad, akkor az a hit is erősebb lesz. Nem csak az lesz erősebb veled kapcsolatban, amit tudok rólad, hanem az is erősebb lesz, amit hiszek rólad. Érted? Én hiszem, hogy te egy őszinte ember vagy. Tudom azt, hogy te jószívű vagy, és nem. Hiszem azt, hogy őszinte vagy. Amíg nem tudom azt, hogy jószívű vagy, addig ez az őszinteségeddel kapcsolatos hit, ez nem annyira erős. Ha már tudom, hogy jószívű vagy, akkor azt is jobban, még nem tudom, hogy őszinte vagy, csak hiszem, de már erősebb lesz ez a hitem. Minél többet tudok Istenről, akkor nem csak az vele kapcsolatos tudásom, hanem vele kapcsolatos hitem is fejlődik. Ugyanúgy, mint ahogy veled kapcsolatban, minél többet tudok rólad, nem csak visszaszorítom a hitnek a terepét, hanem ugyanakkor az, ami megmaradt hit, az sokkal erősebb hit lesz. Szóval, ha egy boxoló még senkivel nem párbajozott, akkor nehéz lesz róla elhinni, hogy majd kiüti a világbajnokot. De már nagyon sok mindenkivel párbajozott, akkor az is, az a hit, ami nem csak hit, mert nem tudom, hogy ki tudja ütni, az is megerősödik. Most Istennel kapcsolatban mindig lesz szerepe a hitnek, mert ő végtelen, és az, ami megmaradt, mint hit kapcsolat, az is erősödni fog, mert már többet értek róla.
Talán az a kérdés az, hogy lehet minél többet megtudni Istenről, hogy a hitünk egyre, tehát ugyanúgy menjen, nem? Ez volt a kérdés.
Hát ez is egy része, tehát nyilván. Szerintem? Itt inkább az, hogy mi tehát nem annyira meggyőző számomra az érvelésed, hogy hogyan függ össze az értelem és a hit.
Szerintem egymást követni, tehát...
Most lehet, hogy egy magyarázat a szóval. De amikor beszélünk a hitről, akkor itt két dologról kell egyszer beszélni. Az egyik szerintem az, amivel kezdtük, hogy honnan jön, hogy valakiben van hit. Én azt mondom, hogy erre rendelkeznek szerencsésebben emberek, én ezt szerencsének tartom, hogy hasonló, hogy egy olyan lehet ületni.
Tehát, bocs, csak közben azt, hogy tehát úgy gondolod, hogy viszont vannak olyan emberek, akikben nincs meg a hit.
Vannak olyan emberek, én nem hiszem, hogy minden emberben van hit, mert a hit egyben számomra is itt a tudomány, de arra már nem fogok elmondani, az egy fantázia is, és utána abban a közben való tapasztalás vezet adott esetben hithez. De most visszatérve, az, hogy te hiszel mondjuk Istenben, az egy dolog. A következő lépcsőfok, és ez elengedhetetlen ettől, hogy te hiszel Istenben, hogy te minek képzeled el Istent? Tehát ha most itt zsidóságon beszélünk, akkor itt a tóra, ami szerint hiszel az Istent, ami szerint látod az ő tulajdonságait. Na most, ha te ezt elhiszed, hogy az Isten gyakorlatilag így fejti ki a sajátos aspektusait, akkor jön a tudás, ami pedig már a mindennapi életet tapasztalta, én ezt így fogom föl, és így tudok fejlődni a hitemben. Hogy képzelek valamit az Istenről, ahol vezet engem mondjuk egy adott egyháznak a teremtés története, vagy bárminek a közleme, és ha ez szerint élek, és ezek egy ilyen visszacsatolós
igazolás. Akkor én értem, hogy mi volt a kérdésed. Azt mondod, hogy azt értem, értette, hogy hogyan tud az Istennel a kapcsolatos értésen fejlődni. Hogy azt megértem, hogy egyre többet... Jó, de nem, most erre is tudunk mindjárt beszélni, de akkor most feltétel azt mondod, hogy el tudom képzelni, hogy minél többet megértek Istennel kapcsolatban, annál jobban értem Isten. De miben fejlődik az, amit nem értek róla, az a hit? Hát nem mindegy, hogy... és itt akkor a képzelő előtt belevenném, ugye azt, hogy elhiszem Isten. Ha én tudom azt, hogy Isten nem szakállas bácsi, ezt már tudom, akkor ezt tudom Istenről, akkor az, amit hiszek róla, az egy sokkal fejlettebb istenkép lesz, hogyha ez így tetszik. Érted? Mint hogyha lenne egy ilyen mondják, és azt mondom, hogy ha van ennyi értelem, akkor a maradék vele kapcsolatban hit.
Ez igaz.
Várjál, ez vele kapcsolatban hit. Ha ennyi van, akkor vele kapcsolatban hit, de ez úgy tűnik, mintha zsugorodna a hit, de ez nem így van, nem, mert az, amit megértettem, az egyben inkább megemeli azt, amit hiszek. Azt, amit már hinnem kell, az egy sokkal fejlettebb dolog, és sokkal fejlettebb dolog lesz. Egy pillanat, elnézést, csak még egy... emlékszem, amikor 18-19-es voltam, akkor volt egy fél éven keresztül a Yeshivában egy olyan haszid ilyen diskurzus tartunk, amiben azt vitte végig a webe, hogy megmutassa, hogy mi az a végtelen. És az elején volt egy hosszú fejezet, leírta, hogy ez a végtelen. Utána a következő fejezetben megcáfolta, hogy ez nem lehet végtelen, mert valójában ez véges. És akkor rájöttél, hogy tényleg az, amit én végtelenek hittem, az véges. Akkor az, amiről én most beszélni fogok, hogy végtelen, ez már egy magasabb szintje a végtelennek, érted? Hogy valahogy ilyesmiről van szó. Minél többet értek, akkor az, amit hiszek, az már egy sokkal fejlettebb dolog. Igen, elnézést.
Szerintem ahogy az elején, vagy az egészet az összefüggéssel már nem amit elkezdtünk itt órán, hanem rendben van, hogy mi hiszünk Istenbe, de valamiért vagyunk. Tehát szerintem ott kezdődik az egész, hogy valamiért az ember van, tehát valami cél van az Istennek emberrel, hogy miért, tehát oda-vissza működik ez az egész, hogy csak én higgyek benne, de miért? Vagy miért vagyok én, ugye? Tehát valahogy...
Hogy nem értetem az Isten, azt értetem, hogy ő az Isten mit akar tőlem.
Hogy nekem inkább, azt érthetem Istenről, azt értetem Istennel, amit ő megmutatott magából nekem.
Amit akar tőlem.
És ez általában az, amit ő akar tőlem.
Na de valamiért ő lesz, tehát ő van ugye a parancsolatok egyébként megvannak. De valami célja van ezzel?
Világos, hát ezt is
leírtam. Valamiért van az ember, valamiért...
De nem értem, hogy ez hogy kapcsolódik a témánkhoz.
Hát mert valahogy az egész elkezdődött, tehát...
Hát ez világos. Erről is... Ez világos, ebben egyetértünk, és erről is beszél a kabala, csak és nyilván ezek a témák nagyon erősen összefüggnek. Az, hogy miért vagyok, nyilván ez egy indító kérdés, ami minden embert elindít azon az út, hogy elkezdjen gondolkodni az élet célján, a világ célján, eljut esetleg Istenhez, eljut azon, ahhoz Isten mit akarhat tőlem. Ebben teljesen egyetértek, és ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy mondjuk a hitről ilyen szinteken beszélgessünk. De az, hogy most mit mond a Tóra, vagy mit mond a zsidóság, hogy miért vagyok, az egy külön téma, azt hiszem, hogy lesz is egy olyan előadás, aminek az a címe, hogy a teremtés célja, az a következő előadás lesz. Tehát ezek nyilván összefüggnek egymással. Nyilván a hitemben az is benne van, vagy benne van ebben az egész istenkép dologban az, hogy nyilván hogyan fogalmazódik meg bennem ez az Isten. Ebben benne van nagyon fontos része az, hogy hogyan fogalmazódik bennem az meg, hogy mit vár tőlem el az Isten, mert ez egy fontos része.
Én mit várok az Istentől?
Tehát nyilván, ez egy kölcsönös dolog.
Hogy mit képzelhetünk egy Istenről? Mert azért többnyire már elvetődött, hogy nem egy gonosznak tartjuk az Isten.
Igen.
És eleve a ti tanításokról is azt mondja, hogy az ember jónak születik.